Az az igazság, hogy én egy pár hónapja kezdtem el dolgozni a Pódium csoporttal, de amit róluk tudok, az, hogy egy 3 éve alakultak régi diák színjátszókból, akik iskolai színjátszó csoportokban játszottak, és amikor a színjátszó csoport 40 éves volt, a Kovásznai színjátszó csoport, akkor abban az évben az ünneplés környékén fogalmazódott meg, hogy esetleg pár ember vihetné tovább ezt a dolgot, és most már felnőtt szinten művelni a színjátszást. Aminek természetesen elsősorban közösség összetartó, közösség formáló szerepe van, de nem véletlenül választották a színjátszást, mivel szeretnek úgymond szerepelni, és valami jót, akár nevettetőt, akár elgondolkodtatót kínálni a társaiknak, kis közösségüknek, amely a Kovászna, elsősorban a Kovászna város és a környező falvak közönsége képez.
Fontos, hogy egy amatőr színjátszó társulatról beszélünk, ahol a tagok többnyire családos emberek. Látom, hogy itt 16 évtől 50 év felett nyúlik a korhatára a tagok számára. Mi élteti ezt a csapatot? Honnan van motivációjuk, hogy a mindennapi teendők mellett hát ennyi éven keresztül fent tudták tartani, és tudjátok fenntartani?
Ugye az ember a mindennapi teendői mellett szeret valami mást is csinálni, szeret valamivel kikapcsolódni, a hobbiának élni, úgymond. Én minden amatőr csoportot, legyen az kórus, legyen az színjátszó, legyen az más jellegű, úgymond kreatív tevékenységgel foglalkozó csoport, azt nagyra értékelem, ugyanis eléggé fárasztó ugye a mindennapi életben a munkában helytállni, és akkor ezek után kicsit a családtól is elvére ezt az időt, vagy a barátoktól 2-3 órára kiszakadni, és valami olyasmivel foglalkozni, amit szeretnek, ami izgatja őket is. Hát ugye a színjátszásnak személyiségfejlesztő hatása is van, és ugyanakkor meg a személyiségük felfedezésére is lehetőséget teremtenek ezek a próbák, és ezt művelik úgymond az amatőr színjátszók. Jelen esetben nem mindenki családos, van pár családos, vannak még nem családban élők, de mindenképp munka után gyűlünk össze heti 2 alkalommal, és próbálunk valami tartalmasat, valami maradandót, ha csak rövid időre is alkotni.
Endre, te magad is Sepsi Szent Györgyről igazoltál át Kovásznára. Milyen lehetőségeket láttál a Diák Színjátszó Társulatban, vagy neked miket ad ez a csoport?
Hát én egy kicsit régebbre nyúlnék vissza az életemben, ugyanis ezelőtt 15-20 évvel én még színházrendezői pályára készültem. Kétszer felvételőztem is a Marosvásárhelyi Főiskolára, és ez mellett 5 évig a Tamás Járon Színházban dolgoztam, mint díszletmunkás, de többször kipróbálhattam magam rendezőasszisztensként, ügyelőként, és igazából ez volt, ami vonzott, és ami közelebb állt az elképzelésemhez, de mivel ezek a feladatkörök nem állandósultak a számomra, ezért úgy gondoltam, hogy kilépek a színházból, és akkor ez a színház iránti vágyam, tehát ez az alkotásban való részvételem, ez alábbhagyott, illetve nagyon szeretem a búvópatak hasonlatot, tehát lement a mélyben, és ott létezett tovább, és most az ősszel ez az érzés, ez az igény, ez megjelent, ismét feltölt a felszínre, és hamarosan találkoztam is a csoporttal, akik befogadtak, és nagyon jó együttlét, munkakapcsolatban vagyunk, hát munkakapcsolatban már, ami az előadások létrehozását illeti, és örülök, hogy ez a lehetőség ez kínálkozott a számomra, és ilyen szinten most már tényleg kipróbálhatom magamat.
Szeliden át, gyelek az andokon, a hátizsákban egy törött szakszofon, nem kell kenyér, se víz, se nagy kabát, mi keresem magát, élek a levegőn, micsoda nő, akad itt rengeteg, olyan, mint ő, viszont egyetlen egy, hiába sír. 5000 bomba bőr, mindegyik romba dől, mert nem érdekel. Egy 20000 éjszakás kalandnak körülbelül az lenne ma. van itt rengeteg, olyan, mint ön, viszont egyetlen egy hiába rít. Millió bomba csaj nem hat meg a ricsaj, csak maga játszik. Szeriden áll, kelek az andokon, a hátizsákban törött szakszofon, nem kell kenyér, se víz, se nagy kabát, míg keresem magát, el vagyok levegő, levegő, levegő. Egy 20 000 éjszakás kalap, nap körülbelül az lenne magával elég. Nem vagyok egy túlzott a romantikus alka, de magától az ördög is jó útra tér. Egy 20 000 éjszakás kalap, nap körülbelül. Szeliden át, kelek a tűfokán, a farzsebemben viszem az ongorám, nem kell kenyér, se víz, se nagy kabát, míg keresem magát.
És hát rendezőként mindjárt egy különleges koktélt is kikevertél a Pódium színjátszó csoportnak. Rejtő koktéllal készültök péntek estére a Városi Művelődési Központban. Hogyan jutottatok el rejtőig?
Hát ők az elmúlt 3 évben már több rejtő bohózatot is bemutattak. Úgy tűnik, ugye, vagy a választásukban valószínű az is közrejátszott, hogy hát ezek könnyedebb darabok, nevettetnek, szórakoztatnak, tehát a közönségnek is jobban van igénye ilyesmire, mint drámákra, ugye? És most én feladatként kaptam meg, hogy újabb rejtő jeleneteket készítsünk. Ugyanakkor elkezdve dolgozni, kiderült, hogy hát nem is olyan egyszerű, vagy hogyha komolyan vesszük a feladatot, a kihívást, akkor nem olyan egyszerű rejtőt rendezni, és lassan fedeztük fel a mélységeket, illetve a kis emberi történéseket a darabokban. Hát a rejtő bohózatok azok kicsit ilyen csapdahelyzetűek, mert olyan jól van megírva a szerep, hogy ha akárcsak felolvassák, már az is nevettetésre, szórakozásra bírja az embereket. De mi arra törekedtünk a munkában, hogy a szövegeknek megteremtsük azokat a helyzeteket, amikből ezek meg tudnak érvényesen szólalni. Tehát, hogy a helyzetből szülessenek meg ezek a szövegek, és akkor persze sok komikus, szatirikus helyzet merült fel kellékekkel való viszonyban, akár az öltözetek, tehát a jelmes szintjén is kapcsolódva ezekhez a helyzetekhez, vagy segítve ezeket a helyzeteket. Így dolgoztunk. 3 jelenetet foglal magába ez a rejtő koktél.
Igen, a koktél, ugye? Irodalmi koktél.
Igen, az apósom a vezér, a tehén, illetve a Szeansz a Fegyházban című bohózatokat választottuk ki. Persze a társulat számát, nembeli megoszlását is figyelembe véve kerestük, találtuk meg ezeket a bohózatokat, és így a 3-3-at egymás után bemutatva fog egy egész estés előadás úgymond kikerekedni belőle.
Rejtő egy picit becsapós is lehet, olyan szinten, hogy Rejtő Jenő neve már félig siker, de ugyanakkor a másik fél az bukás is lehet, hiszen az emberek ugye már ismerik Rejtő történeteit, ismerik az ő stílusát, és bizonyos elvárásokkal ülnek be a nézőtérre. Te rendezőként milyen utasításokat adtál a színészeknek, hogy mire kell figyelni, hogyan kell a humort komolyan venni?
A Rejtő bohózatai kicsit mások, mint a regényei, novellái, amiket a nagy közönség ismer. Tehát ezek ilyen társadalmi szatirák, ha úgy tetszik, bohózatok, nem hiába van így megfogalmazva. És egy kicsit azt a világot próbáltuk megidézni a jeleneteken belül is, pont amit amit a regényeiből, novelláiból ismerünk, azt a szürreális világot. Helyzetfüggő volt, hogy éppen milyen utasítást adtam a szereplőknek, de mondom, ez volt a cél, hogy olyan helyzeteket teremteni, akár a félreértések kapcsán, mert nagyon, a legtöbb, mindhárom darab alapvetően félreértésekre épül, tehát hogy az egyik szereplő azt hiszi a másikról, hogy az, akivel kéne találkoznom, vagy akivel dolga van, és akkor ebből adódó félreértések és az ez mögött megrejlő áthallások alapozzák meg ezeknek a bohózatoknak a komikus vonulatát, úgymond. És hát mindig próbáltuk azt a helyzetet úgy felépíteni, úgy megteremteni, hogy ezek minél jobban kiderüljenek. Tehát vannak kis szerelmi jelenetek, vannak ilyen megcsalás, szeretői viszonyok, ugyanakkor férfi-nő kapcsolatok, és hát természetesen mindenik jelenetben saját élettapasztalatainkat, a színészek képességeihez képest, az ők érzésvilágukat, gondolatvilágukat is próbáltuk megfogalmazni a jelenetekben, vagyis visszatükrözni, megjeleníteni úgymond a színpadon.
Olyan. Ez sokat ígér, az sose beszél, csak rohan. És akkor mi van? Az egyik dacos, a másik fogyos. Ez apatípus, az apatikus, mint sokan. És akkor mi van? Persze mindegyikkel könnyen bánok el. Mert olyan egyformák, hogy új szöveg sem. Mind beleremek, ha vele megyek, ó uram, és akkor mi van?
Előbújt rendező, milyen kihívásokkal találta szemben magát, mi az, ami emlékezetes volt, olyan helyzet, amit meg kellett oldanod, vagy több kreativitást igényelt?
Én azt tapasztaltam magamon, hogy amikor elkezdtünk dolgozni, akkor a fő irányvonalak, hogy én mit is szeretnék ezekkel a darabokkal, az úgy megvolt, de hát ilyen, néha ilyen meddőség volt egy-egy jelenetben, de aztán jöttek az ötletek, és egy-egy kellék, egy-egy jelmez nagyon jól segítette ezeken az irányokon való haladást, amit jelmez kellék nélkül nem láttunk, nem tudtuk a hogyanját megtalálni, de ahogy még a tegnap este is bekerült egy táska a jelenetbe például, és akkor az azzal való játék, vagy az ahhoz való viszonyulás, vagy az azon keresztül való megnyilvánulása a szereplőnek a másik szereplő irányában, az különleges helyzeteket teremtett. És hát sok kis ilyen apró történés volt. Én remélem, hogy ezek a megszenvedett, megalkotott jelenetek majd lejönnek a nézőknek is, és valamilyen szinten értelmezhető lesz ezek által, értelmezhetőek lesznek ezek által is a viszonyok a kisemberi történések.
És hát szokva vagyunk ahhoz, hogy egy kőszínháznál, egy színházi társulatnál hát adott a jelmeztervező, az adott a díszlettervező. Ti hogyan szereztétek be a jelmezeket? Hogyan sikerült egy-egy karaktert felöltöztetni, akár a díszletet, a kellékeket megkeresni? Gondolom, itt is egy komoly kihívás előtt állt a társulat.
Hát igen, ugye az amatőr színjátszásban mindig van az a úgymond hiányérzet, hogy akkor nincsenek jelmezeink, nincs kellő díszlettárunk, nincsen díszletkészítő műhelyünk, vagy jelmezkészítő műhelyünk. Elkezdtünk keresgélni, tehát elsősorban mindig a darabokból indultunk ki, hogy mik azok az elengedhetetlen díszletelemek például, amik kell szerepeljenek a darabban, amik ehhez játékok köthetőek. Tehát nem törekedtünk arra, hogy most teljes szobákat vagy irodákat berendezzünk, ugyanis az egyrészt megkötné a játékot, és az egyfajta ilyen realista színjátást kíván. Tehát mondom, azokat a minimális díszleteket, díszletelemeket találtuk meg, egy kanapét, egy kis asztalt, egy íróasztalt, amikhez kötődnek a történések. Az egyik darabban például szekrényekről van szó, ahol elrejtőznek a szereplők, de ezt sem szerettem volna, hanem egyszerűbben oldottuk meg ezt a dolgot. Nincs is kimondva egy szekrény, de egy búvó lehetőséget kínál fel, úgyhogy ezekkel játszottunk el. A jelmezek tekintetében pedig hát mindenki a legkézenfekvőbb saját ruhatárához nyúlt, és megnéztük, hogy mi az, ami a mi elképzelésünket az ő ruhatárából, melyek azok a ruhadarabok, amik a legjobban segítenék, vagy legközelebb vinnének ahhoz, amit mi elképzeltünk. A kellékeket pedig nem minden esetben használtuk azt, amit rejtő leír, kicsit szabadabban kezeltük, de a lényegét tekintve abban a témakörben maradtunk, és próbálunk olyan kellékeket behozni, amik adott esetben a humor forrásai lehetnek, vagyis segíthetik a humor, a szórakozás kibontakozását.
Hát én Endre azt kívánom, hogy akkor pénteken este 7 órakor mindenki vigye magával a legkézenfekvőbb jó kedvét, kés nélkül a hátába, és nektek visszatapsoló sikert kívánok akkor a Városi Művelődési Központban. Hát reméljük, hogy rejtő gondolatai és a ti üzenetetek célba ér. Köszönöm, hogy meghívtad hallgatóinkat.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és hát nem kell mondanom, hogy nagy a vizsgadruk, ugyanis a színészeknek is ez egy új kihívás, egy úgymond megújulás a csapaton belül. Ez a munka, ez kicsit más volt, mint amihez ők hozzászoktak. Szigorúbb, sokszor lehet, hogy erőltetettebb, de úgy gondoltam, hogy ezeket meg kell tegyük ahhoz, hogy elérjük a célunkat, és hát nekem is úgymond ez a vizsga előadásom, úgyhogy van és lesz majd kis vizsgadruk, de most még a feladatokra kell koncentrálnunk, úgyhogy még nyugodtság van.
Endre, jól éreztem, hogy ez kicsit a bocsánatkérés helye volt a színészektől, szigorú voltál velük?
Volt, amikor a jelenetek és a próba hatékony folyamata miatt rájuk szóltam, tehát hogy ne járkáljanak, ne beszélgessenek, tehát az, ami zavarja az alkotói folyamatot, azokat próbáltuk kiszűrni, mint a nagy rendes színházakban, tehát próbáltunk olyan színházi körülményeket teremteni, hogy megszülethessenek ezek a jelenetek, ezek a darabok.
Na hát akkor legalább akkora sikert kívánunk, mint a rendes nagy színházakban nektek péntek estére, és természetesen utána is, mert valószínűleg lesz még kereslet rejtő koktélra.
Igen, hát reméljük. Sok szeretettel várunk mindenkit az előadásainkra, és izgatottan várjuk a közönség reakcióját, ami újabb munkafolyamatokat fog majd előidézni, ugyanis a reakciókból táplálkozva ugye majd kell tovább építkezzünk.